szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje a Lukács írása szerinti evangélium harmadik fejezetéből való, a 21. és 22. verset olvasom. Történt pedig, hogy az egész nép megkeresztelkedése után, amikor Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szent Lélek testi formában galambként, és hang hallatszott a mennyből: te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Kedves testvéreim, az új esztendő első reggelén emeljük föl a tekintetünket, nézzünk körületben a világban, igyekezzünk megérteni valamit abból, ami ebben a világban történik, mert ha nagy látomást kapunk az egészről, akkor megtaláljuk helyünket a részletben, megtaláljuk a helyünket abban a kicsi körben, ahol élünk. Mi jellemzi ezt az egész világot? Egy jó szó van megítélésem szerint, amiben tömören, töményen, találóan benne van a lényeg. Ez a szó először idegen nyelven, mondom aztán meg magyarul is, ez a szó a mobilitás. Mozgásba jött az egész embervilág. Mobilitás jellemzi a világot, szembe a régebbivel, a stabilitással, a kiegyensúlyozottsággal, a megbízhatósággal, a biztonsággal. Azt gondolom, hogy ez az egy szó mindent elmond, a legfontosabbakat legalábbis elmondja arról a világról, amiben élünk. Így is mondhatnánk, ha kiélezzük a gondolatot, hogy régebben az egyház igyekezett kordában tartani az emberiséget a törvényeivel, szabályaival, büntetéseivel, jutalmazásaival. Az egyház igyekezett a stabilitást tartani, a biztonságot tartani, az emberiséget kordában tartani, de egyszer csak ledobta magáról az emberiség, az egyháznak ezeket a kötelékeit, és elkezdett a saját törvénye szerint mozogni. És egyre viharosabb lett ez a mozgás, és most már benne élünk egy totális mobilitásban, minden megmozdult. Nem csöndes, nyugodt fejlődéssel fejlődik valahova a világ, hanem viharos módon, lüktetésekkel, összeomlásokkal, újkezdésekkel, kísérletezésekkel megy előre a világ. Mobilitásban, egy egyetemes mobilitásban élünk, semmire nem lehet támaszkodni, semmi nem megmozdíthatatlan, semmi sem örökkévaló, amit annak hittünk, az is összeomlott, és benne élünk egy ilyen totális, egy ilyen teljes mobilitásban. Ebből következnek bizonyos dolgok, és ezeknek a következtetéseknek az útján járjunk a továbbiakban. Ebből a mobilitásból elsősorban következik a kiszámíthatatlanság. Állítom, hogy nincs az a vezérlő politikus, akihez pedig hát jönnek az információk hitelesen, nincs az a vezérlő politikus a világon, aki ki tudná számítani, hogy mi lesz negyed év, fél év, egy év múlva. Kiszámíthatatlanság jellemzi ezt a világot, elszabadultak az események, kicsúsztak az emberi irányíthatás köréből, kiszámíthatatlanná lett a történelemnek a menete, az emberiségnek a holnapja. Érthető az, hogy ha kiszámíthatatlan lett minden, akkor megjelenik az emberekben a szorongás, a bizonytalanság, a gyámoltalanság érzése, és ez elhatalmasodik az egész emberiséget. A mi népünk is miközben fújja a trombitákat, és alkohollal, ezzel, azzal próbálja fölcsigázni magát örömre, bizonyossága alapjába véve egyre inkább szorongó nép lesz, amelyik szorongva figyeli, hogy hogy csúsznak ki a kezéből azok, amiket nagy keservesen összekaparsz magának. Mobilitásból kiszámíthatatlanság lesz a kiszámíthatatlanságból szorongás. És a szorongásból érthető módon következik az a vágy, hogy hát valahol legyen már stabilitás. Valahol már rögzítsük a dolgokat, legyen egy talp alatnyi hely, ahol ráállunk és biztonságban leszünk. Érthető az embereknek ez a vágyakozása, hogy adjatok már valami stabilitást. És itt lép be az egyház ebbe az egész ügybe, testvéreim. Tömegek fordulnak az egyházhoz ezzel a várással, elvárással, igénnyel, hogy hát ha itt minden megmozdult, anyagiak, szellemiek, ideig valók, örökké valók, minden kontinens lázban van és mozog, hát legalább te egyház maradj stabil, őrizd a stabilitást. Megítélésem szerint ezen a ponton van az egyháznak a legfélelmetesebb, legnagyobb döntése, hogy a stabilitás mellett vagy a mobilitás mellett tesz hitvallást. És nagyon tanulságos figyelni az egyházaknak a mozgását ebben a rettentően nehéz problémában. Olcsó népszerűségre tehet szert az egyház, ha a stabilitás mellett foglal állást, nem mintha meg tudná valósítani, mondom magamban. De hát legalább programként kitűzheti, hogy itt minden stabil, olcsó népszerűségre tehet szert a szorongó emberek, az életre erőtelen emberek, a mozgásban elveszett emberek, elbizonytalanult emberek futnak az egyházhoz, na végre egy hely, ahol ugyanaz, ahol minden, ahol megbízhatóan régi minden. Tehát nagyon csábítja az egyházat a stabilitásnak a döntése, de vajon jó döntése ez? Az egyházakon belüli küzdelmek mutatják, hogy nem egyértelmű a dolog. Mi protestánsok mindig is bizonytalanok voltunk, ez is volt, az is volt nálunk a világ protestantizmusában ma. Épp úgy megtalálhatók a konzervatív tendenciák, vissza a liturgiához, vissza a papi tisztséghez, vissza a megszentelt dogmákhoz, vissza Luther Mártonhoz, Calvin Jánoshoz, mert ott még volt stabilitás. Van ilyen tendencia a protestantizmusban, és van progresszív törekvés, hogy igenis belevetni magunkat a mobilitásba és a magunk Istentől irányított mobilitásával jótékonyan hatni a világ mobilitására. A protestantizmus megoszlik ebben a dologban, de ugyanúgy megoszlik tulajdonképpen a római katolikus egyház is. Szinte látványosan mozdul a katolikus egyház ebben a dologban, mert emlékezünk 23. János pápa kimondotta ezt, hogy mobilitás. És aztán megriadt az egyház, és azóta visszakozik, és ma a katolikus egyház igazából azt mondja, hogy stabilitás. Vissza a régi jó latin miséhez, és vissza a 16. századi a tridenti zsinatnak a döntéseihez, vissza a régi stabil dogmákhoz, ott van az egyháznak a ereje. A mobilizáló kísérlet, 23. János kísérlete csődbe jutott és visszakozott az egyház, és a stabilitás mellett foglalt állást. Hát nem egyértelműen persze, mert folyik benne az egyházon belül a nagy küzdelem. De a legfelsőbb szinten a stabilitás lett a vezérlő gondolat. Hát ebben a világban bizony oda kell mennünk csöndesen alálatosan Isten, hogy mi az Isten gondolata. Isten mit mond az egyháznak? Azért, mert ilyen félelmetesen mozgásba jött minden, omlanak össze a régi bástyák, falak, építmények. Azért biztos az, hogy egyháznak tehát a stabilitást kell vállalnia. Emlékezzünk ezekre az igékre, amiket olvastam. amelyek megítélésem szerint igazán az Új Testamentum lelkéből lelkezett igék, a zsidó levélnek ezek a gondolatai. Az igaz ember hitből él, és szembeállítja érdekes módon a hittel a meghátrálást. Ha meghátrál, nem gyönyörködik az én lelkem. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk. A stabilitás igazából meghátrálást jelent, mert egy ponton állok, a világ megy előre, akkor igazából állva állandóan hátrálok, mert a világ megy előre. A meghátrálás emberei elvesznek, azt mondja a Szentíró, és visszautal az atyákra, akik nem voltak a meghátrálás emberei, hanem zarándokok, vándorok voltak. Volt hazájuk mögöttük, és volt látomásuk hazáról, ami előttük van, igaz, hogy csak ígéretekben, sőt igaz, hogy nem is érték el, csak mentek az ígéret felé, a látomás a mennyei hazafelé, de nem voltak a meghátrálás emberei. Ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Ha arra a hazára gondolunk, amit Kálvin János alkotott nekünk, a katolikusoknak a tridenti zsinat, lehet visszatérni oda. Tehát ezek nem tértek vissza oda, ahonnan kijöttek egyszer, mert jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után, ezért nem szégyel Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék. A Szentírás hitem szerint egyértelműen beszél arról, hogy mozgás, mobilitás. Az üdv történet azzal kezdődik, hogy Isten azt mondja Ábrahámnak, jöjj ki a te hazádból, a te házadból, a te városodból, jöjj ki és indulj el. Az Isten gondolata a mobilitás. És ha bibliai szavakat használunk e két latin szó helyett, hogy stabilitás és mobilitás, akkor azt kell mondanunk, hogy a Szentírás gondolatvilágában a stabilitásnak megfelel ez a szó, hogy a törvény. A mobilitásnak megfelel ez a másik szó, hogy Szentlélek. Azt remélem, hogy ha csak egy kis bibliai műveltségetek van, azonnal igent mondasz értek. Hát persze, a törvény a stabilitásnak a képlete. És a Szentlélek a mobilitásnak az ereje. És akkor el is dől a kérdés, hogy Isten a stabilitás vagy a mobilitás oldalán van. Az ígéret a Szentlélek kitöltésére, kiárasztására vonatkozik. És nagyon jól van időzítve a bibliaolvasó kalauzunkban ez a történet, amit felolvastam. Amikor az új esztendő kezdődik, akkor a Jézus elindulását adja elénk a napi lecke, a napi újszövetségi rész. Jézus elindulása. Keresztelő Jánostál megkeresztelkedés, Szentlélekkel való beteljesedés. Az a baj, hogy mi teli vagyunk dogmatikai tételekkel arra bizonyos názáreti Jézusra vonatkozóan, és nehéz kilépni abból, de én mindig arra ösztökéllek titeket, meg magam is ezt gyakorlom, hogy kilépni ezekből a stabil tételekből, és a Szentléleknek a mobilitásában, az új meg új kijelentésében, áradásában szemlélni a názáreti Jézust. És ha képesek vagyunk ilyen kilépésre és úgy szemlélni Jézust, akkor fölvethetünk ilyen egyszerű kérdést, hogy tulajdonképpen mi volt a titka annak a názáreti Jézusnak? Mi volt a titka? Mert valami rejtett titok van az ő működése mögött, és vajon mi az ő titka? És hát könnyű persze felelni rá, mert világosan adja elénk a Szentírás az ő titkát. Az volt a titka, hogy Szentlélekkel teljes volt, annyira, hogy nyugodtan mondhatták rá, hogy Isten volt benne, abban az ember edényben, ember testben, emberi idegrendszerben, valóságos emberben, aki a názáreti Jézus volt, abban Isten volt, teljesen tele volt Istennel. Ezt a Istent, ezt a benne levő Istent így mondja a Szentírás, hogy Szent Lélek. A törvénnyel összeütközött a Szent Lélek, a stabilitással a mobilitás. Jézus valami újat hozott, új mozgást hozott. Pontosabban jelezte azt, hogy megmozdult az Isten. Elközelgett az Isten országa, térjetek meg. Hírnöke volt ennek az isteni mozgásnak, egy új isteni mobilitásnak, hírnöke volt és munkása volt, és reprezentánsa, képviselője volt, és vele szembe állt a stabilitás, a törvény, és a törvény emberei nyugtalanul szemlélték azt a mobilitást, amit Jézus hozott. Nem fért bele az ő tevékenysége a régi skatujákba, a régi kategóriákba. Szabadon, bátran gyógyított szombatnapon például, mert az emberi nyomorúságot ő fontosabbnak tekintette, mint a törvény stabilitását. Áthágta a szent törvényeket, az ember, a szeretet, a gyógyulás jegyében, és ezt nem lehetett elviselni. A stabilitás meg akarta ölni a mobilitást. Ez a Jézus történetnek a dinamikai képlete, hogy így mondjam. Mi a Jézus titka? Nem egy új tan, nem az, hogy egy új vallást alapított Jézusnak, az igazi titka, ez a szent mobilitás, ez az isteni mobilitás. De éppen a Jézus történetéből megtanulhatjuk azt is, hogy amikor mozgásba jönnek a dolgok, ott mindig természetesen erők vannak a háttérben. Ezt már a fizikából tanulhatnánk, hogy egy nyugvó test, mondjuk egy biliárd golyó, akkor mozdul meg, ha meglöki egy erő. És akkor az erő viszi. Hát, hogyha a stabil világ megmozdul, mozgásba jön, akkor valami erő lökte meg. Jézus korában mozgásba jött a világ, és éppen a Jézus történetéből pontosan látjuk azt, hogy nem egyértelmű volt az az erő, ami mozgásba hozta. A mobilitás mögött kétféle erő volt, démoni erő és mennyei erő. Amikor Jézus azt prédikálta, hogy elközelített az Isten országa, akkor ő arra utalt, hogy egy isteni mobilitás hozza ezt a szikkadt, lehetetlen vallásos életet, ami az Izraelben volt, Isten hozta mozgásba. Igen, de az isteni erőkkel együtt megmozdultak a démoni erők is. És könnyű volt Jézust bemocskolni azzal, hogy hát ő a Belzebubbal csinálja. Azt nem tudták elvitatni a farizeusok, hogy erő származik Jézusból. Nem tudták letagadni, hogy ő mozgásba hozta a dolgokat. Olyannyira, hogy gyógyíthatatlan betegek meggyógyultak, és csodálatos mozgás támadt a vámszedők, a bűnös nők között, a nyomorultak között. Nem lehetett letagadni azt, hogy itt mozgásba jöttek a dolgok. De lehetett azt mondani, hogy persze a Belzebub erejével történik ez a mozgás. És Jézus egyszer vitázott is ezekkel, hogy hát Belzebubbal, Belzebub kiűzi a Belzebubot, meghasonlást támadt az ördögi világban. Én a Belzebub erejével űzöm ki a Belzebub megkötözöttjeiből a Belzebubot. Hát akkor vége az ördögi világnak, ha meghasonlott önmagával. De hát nem így van, mondja Jézus. Isten erejével űzöm ki az ördögi erőket. És akkor itt van az Isten országa közöttetek. Most testvéreim, amikor ezt a mai világot szemléljük, akkor is ehhez a bibliai szemlélethez kell visszatérnünk. Nem kétséges az, hogy félelmetes mozgásba jött a világ. És hogyha bibliai szemmel nézünk, akkor most is azt kell mondani, hogy kétféle erő mozgatja a világot. Isteni erők, előbbre akarják vinni a világot, és démoni erők a halálba akarják taszítani a világot. Nem olyan egyértelmű a dolog, hogy ahol Istent mondják, Isten nevét mondják, ott biztosan szent lélek erők vannak, ahol ateizmus van, vagy más van, ott biztosan démoni erők vannak. Ez túl egyszerű, túl szép lenne. Gondoljatok arra, hogy Isten nevében még mindig mennyi vért ontanak. Isten nevében, hogy ront az egyik szekta a másik szektának, és gyilkolják egymást. Nem az a végső mérték, hogy emlegetik-e Istent, vagy nem emlegetik Istent. Ehhez valóban úgy van, hogy ahogy mondja az ige, hogy a próféta lelkek engednek a prófétának, és aki vett szent lelket, az meg tudja különböztetni a nagyon bonyolult erőjátékban azt, hogy mi az, ami ördögi erő, és mi az, ami szent lélektől való erő. De szeretném, hogyha az esztendő küszöbén így indulnánk el, testvérem, hogy egy félelmetesen megmozdult világba, egy viharosan fölbojdult világban élünk, és indulunk el ebben az esztendőben. És ebben a bojdulásban ördögi erők és isteni erők működnek. És nem lehet az én megítélésem szerint, nem lehet az egyháznak az álláspontja, hogy stabilitás. Én teremtek magam körül valamit is, nyugalmat, valami fix pontot. Gyertek ide, itt nálam bizonyosságban. Nem. Az egyháznak igenis be kell állni a mobilitásba, a mozgásba, a zarándok úton mennie kell előre, és a Jézus Krisztus nyomdokaiban, az atyáknak a nyomdokaiban a zarándok utat folytatni kell. És ha a mozgásba jött ez a világ, a mi feladatunk nem az, hogy leállítsuk azt, hanem minél több szentlélek erővel itassuk át a világ mozgását. Ez áll az egyházra, mint nagy kollektívumra, több százmilliós testületre, az egész emberiségen belül, de áll egyenként mindegyikünkre. Ez az útra való, amit hoztam számotokra, testvéreim. Egy kavargó, megbojdult világba léptünk bele ebben az esztendőben, és a feladatunk, mint keresztényeknek, mint hívő keresztényeknek nem az, hogy lehetőleg a magunk körén belül, magunk is ható körében semmiféle mozgás ne legyen, hogy a gyerekeink maradjanak a régi dolgokban, hogy akik felé kiterjeszthetjük a hatókörünket, azokat rögzítsük. Ez egy hiába való vállalkozás volna, jó lett, a legtöbb keresztény szülő erre törekszik, hogy a gyereke abban a stabilitásban éljen, ami már rég elveszett. Tehát nem ez a feladatunk, hogy a stabilitás mellett tegyünk vallást, hanem igenis benne élvén a világ mobilitásába a Szentlélek mozgását, a Szentlélek erejét adjuk bele ebbe a világba. Ha tehát 1981-re nézve keressük a vezérszót, vagy vezérszólamot, akkor nem lehet más mondani, csak ezt, hogy Szentlélek. Ahogyan Jézus titka az volt, hogy szent lelket vett, beteljesedett szent lélekkel, teljes volt a lélekkel, és úgy végezte a szolgálatát. 1981-re nincs számunkra más program, mint venni Istennek a lelkét, és azzal járni ezt az útat, amit Isten elénk szabott. Ebből a rövid szövegből csak egy-két gondolatot hadd szólaltassak még meg külön is, ahogyan Lukács meglepően rövidre fogva, szinte olyan mellékmondatban beszél Jézus megkeresztelkedéséről és az egész elindulásról. De ezeket a kis mellékmondatokat átgondoljuk, akkor kikerekedik belőle nagyon szép program, hogy úgy mondjam, az egész esztendőre nézve. Azt mondja, a nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett a Jordán vizében keresztelő Jánosnál. Ezt én így részletezem, így bontom szétesen ezt a rövid kis megjegyzést, hogy Jézus, ekkor 30 éves lehetett, ahogy mondja is az ige, következő mondat azt mondja, Jézus mintegy 30 esztendős volt, amikor elkezdte működését, addig csöndben készült a szolgálatára. Az ács műhelyben 30 esztendős korában kilép a visszavonult magányos életből, és elindul. És hova indul, hova megy? Oda megy, ahol már mozgás van. Keresztelő Jánosnál volt Szentlélek mozgás abban az időben. Mehetett volna sok felé. Mehetett volna a jeruzsálemi templomba, ott is volt mozgás, szállt az áldozatoknak a füstje az ég felé, kórusok énekeltek, papok szolgáltak az oltárok körül, volt mozgás, csak az nem az Istentől való mozgás volt a jeruzsálemi templomba. Kimehetett a Holtenger partjára az esszénusok közé, tudjátok, ott volt egy ilyen világtól elzárkózott, nagyon szent társaság, mehetett volna oda is, és nem ment oda, vagy mehetett volna a rabbik, a híres rabbik iskolájába, mint ahogy Pál apostol, Saulus ifjú korában ott ült az egyik híres rabbinak a lábánál, és tanulta. Tehát, hogyha azt fölmérjük, hogy milyen sokszínű volt az az élet, akkor súlyt kap ez a döntés, hogy 30 éves korában Jézus fölkel és megy oda, ahol mozgás van. Ahol a Szentléleknek a mozgása van. Ez ott Keresztelő János személye körül alakult ki. Oda ment, ahol mozgás van. És ezt én mondom nektek bátran, testvéreim, itt van 1981, ha életet, emberi életet, keresztény, vagy ilyen nagy szót mondok, ha győzelmes életet akartok élni, igenis az első évben oda menni, ahol mozgás van. Én nem mondom azt, hogy maradjatok itt, és átkozott, aki elhagyja ezeket a falakat. Nem, testvérek, nem ez a fontos. Ahol a Szentléleknek a mozgása van, oda menni. Jézus oda ment. Csak hát persze, sokféle mozgással, ismét mondom, van Isten nevébe való démoni mozgás, és istentelenül istenes mozgás. Ehhez igazán Isten kegyelme kell, hogy megtaláljam azt, hogy hol van az a mozgás, ahol én áldást fogok kapni. Na de mindegy, ez az első, ami ki lehet ebből a rövid mondatból érteni, hogy Jézus ott hagyta az ácsműhelyt, és elment oda, ahol mozgás volt, ahol Szentléleknek a mozgása volt, Keresztelő Jánoshoz. Beállt a sorba, csöndesen, alázatosan, és megkeresztelkedett ő is. Aztán a második, amit ez az ige röviden, csak egy mondatba mond, megkeresztelkedett és imádkozott. Jézus imádkozó életet élt. Itt megint ki kell lépni a dogmatikus keretekből. Isten fia, Szent Háromság második személye, minden tudott eleve, és így tovább. Nem. A názáreti Jézus, az ácsmester, akiben megmozdult valami, és ez a valami őt oda irányította a Jordán partjára, János táborába, és imádkozott. Az imádkozott, ez valami olyasmit jelent, egy rendkívül komplex dolog imádkozni, nem egyszerűen csak szavakat dobálni az ég felé. Imádkozott. Ebben benne van ilyesmi, hogy boldogok a Szentlélek koldusai, valahogy itt kellene az egyik bibliai verset mondani, boldogok a Szentlélek koldusai, mert övék a mennyeknek országa. Az imádkozás ilyesmit jelent, hogy kérek Istenem ebből a lélekből, a te tiszta szent lelkedből imádkozott. És a mi számunkra, és ez a második része a programnak 1981-re. Oda menni, ahol élet van, ahol mozgás van, ahol Szentlélek van. És imádkozni, hogy én is részesedjen benne. Én is részesedjen benne. Imádkozni. Testvérem, én most nem egyszerűen csak a vallásos dolgokra gondolok. 1981 bizonyára megterhelés jelent az idegrendszerünkre nézve, emberi kapcsolatainkra nézve, ideges emberek között élünk, keserű, letargikus passzivitásba süllyedt emberek között élünk, és szolgálunk, és Szentlélekkel kell szolgálnunk. Tehát amiről szó van, töltekezni, Ez nem egyszerű az, hogy az én békességem, az én üdvösségem, az én bűnbocsánatom, és jaj, de jó lesz nekem. Nem érzek Szentlélek illatot ott, ahol ilyen magában zárkózott, önző kegyesség van. Jaj, de jó nekem, mert én most már biztosan üdvözülni fogok. A Szent Lelket én valahogy úgy értem, ahogy Jézus értette, hogy töltekezni Szent Lélekkel, és aztán menni a nyomorultak, a bénák, a vakok, a bűnösök, a senkik közé. Imádkozott, hogy Szent Lelket vegyen, és vett Szent Lelket. És kiderült, hogy az a Szent Lélek, akit ő vett, az nem azonos egészen azzal, akit János prédikált. Innen látszik az, hogy ő igazán Szent Lelket vett, hogy az Istentől közvetlenül lett. Isten kiiktatta egyszer csak keresztelő János. Jézusban volt az az alázat, hogy oda ment, ahol mozgás van, ahol valami szentlélekszerű dolog van. Oda ment a Jordán partjára, és beállt ő is alázatosan a sorba, de nem lett rabszolgája Jánosnak, a mozgalomnak, hanem vette Istentől az ő személyére méretezett ajándékot. Az ő személyére méretezett Szent Lelket. És egyszer csak kérdez, hogy ilyen más, mint keresztelő János. És ebben ott van az, hogy imádkozott. Nem belesodródott a János mozgalmába, mint hogy nagyon sokan. És manapság is sokfelé vannak mozgások, és emberek vakon belesodródnak, ahelyett, hogy a saját életüket megélnék. Tehát imádkozott, és vette a Szent Lelket galamb formájában, így mondja. Én ezt röviden most csak úgy értelmezem, hogy a galamb a Szent Léleknek a szelítségét, a kedvességét, az emberiességét jelképezi. Nem azt a tüzet vette, amiről János beszél, hogy oldhatatlan tűzzel égeti meg az Isten. Nem azt a tüzet vette, hanem galamb formájában. A türelmes isteni szeretetnek a Szent Lelkét vette. Tehát ez a következő, hogy imádkozott és olyan Szent Lelket vett, ami más volt, mint a Jánosra kitöltött lélek, a szeretetnek, a szelítségnek a lelkét. És hallotta az isteni szózatot az Isten fiúságról. Mondom, megint nem akarok itt dogmatikai vitákba belemenni, hogy milyen mértékben volt Isten fia Jézus, és milyen mértékben lehetünk mi is, de az senki, aki Bibliát olvas, nem vitathatja el, hogy nekünk is kínálja Isten az Isten fiúságot. Isten fiúságot. Szent Lélek által Isten gyermekeivé leszünk. Na, ebből a néhány szóból, mondatból én ilyeneket értettem ki, és ezt adom nektek, testvérek, újévi ajándékul. Az Isten a mozgás pártján van, nem a stabilitás pártján. Nem a törvény az Isten végső szava, hanem a Szent Lélek, a léleknek a mozgása. Ezt Jézus Krisztusba bizonyította. Amikor a törvény embertelen lesz, gyilkos lesz, a növekedés, a fejlődés akadályozójává lesz, akkor Isten kibocsátja a lelket, és megtámadja a törvényt, mint ahogy Jézusban történt. És a törvény megtámadja a lelket, mint ahogy Jézus korában történt. Isten nem a megrekedés, a megakadás, vagy pláne a visszakozás, a meghátrálás Istene. Az Isten emberei nem a meghátrálás emberei, hanem a mobilitás emberei, akik igent mondanak a mozgásra. Akármilyen döbbenetes, félelmetes mozgás, mi hisszük azt, hogy van gazdája ennek az egész mozgásnak, van, aki tereli az egész emberi történelmet valahova, sokszor véresen, ítéletesen, mélységeken, megrázkódtatásokon, nagy szent intézmények összeomlásán át vezéli, pásztorolja Isten a történelmet. A mobilitás Istene, az Isten, a Szentlélek Istene. A Szentlélek Isten, az Istennek a megragadható dinamikája itt mi közöttünk, és ez jelent meg Jézus Krisztusban. E felé indít el minket, és tudatosan induljunk el. Én nem leszek a meghátrálás embere, nem leszek az elakadás embere. Nem kapaszkodom görcsösen abba, ami körülöttem van, jaj, csak ez is meg nem mozduljon, hanem igenis belevetem magamat. az kétségtelen, hogy ebben a világban felelősebb dolog embernek lenni, mint a stabilitás világában. Ott minden előre ki volt méretezve, ki volt porciózva, ott embernek lenni azt jelentette, hogy ebből a fiókból kiveszem ezt, abban a fiókba beteszem azt. Könnyű volt a stabilitás világában embernek lenni, most kockázatos, nehéz. De aki nem vállal kockázatokat, nehéz döntéseket, döbbenetes felelősségeket, aki nem vállalja ezt, az a meghátrálás embere. Abban nem gyönyörködik Isten. Csak ne feledjük el, hogy imádkozott, odament, ahol ez a mozgás volt, imádkozott, és ő vette a reál méretezet, a neki szánt szent lelket, és annak a szelítségével, a kedvességével, az Isten fiúságának a drága örömével kezdett szolgálni az emberek között. Áldjon meg Isten minket is, hogy a saját Isten fiúságunknak a derűjével, nyugalmával szolgáljunk ebben a világban. Még csak annyit utolsó gondolatnak, hogy amikor nagyon magabiztos volt ez a világ, akkor az egyháznak a feladata az volt, egy kicsit megrázza ezt a bizonyosságot, hogy emberek, azért nem olyan bizonyos az, amit csináltok. Amikor nagyon vidám volt az a világ, akkor az egyháznak igenis a szavonarról a szavával kellett keményen szólni. De most megfordult a helyzet. Amikor a világ kétségbe esik, amikor a világ elveszíti a reménységét, amikor a világ keserű, minden ilyen szilveszteri helyehújázás közben, amikor keserű és reménytelen és csüggett az ember, akkor az egyház szolgálata a derű, a bizonyosság, a mozgás, a Szentlélek által való boldog mozgásnak a bizonyságtétele ebben a világban. Áldjon meg Isten minket, testvérek, hogy a derűnek, a boldog haladásnak, a szeretetben való növekedésnek az emberei legyünk ebben az esztendőben, saját magunknak is üdvösségére valóban, de mindezen túl az emberek közötti szolgálatra és Istennek a dicsőítésére. Amen.